Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket, az Espresso-t hallják. Mai műsorunkban Hajdu Farkas Zoltán idén megjelent Ki ez az Ipse című kötetének bemutatójáról hallanak, illetve nyilván a könyvről, emlékekről, emigrációról, olvasmányélményekről, társművészetekről. Az írót Molnár Zsófia filológus, a könyv szerkesztője kérdezte, illetve a Csíkszeredai Kritérium galériában e hónap elején megtartott könyvbemutató kivételes hangulatát Nagy Lóránt gitárművész is erősítette játékával. Mielőtt elhangzana a helyszínen készített felvétel, egy jövő hétvégén, egészen pontosan jövő vasárnap, azaz pünköstkor esedékes eseményre hívnám fel a figyelmüket. Június 4-én Barabási Albert László, világhírű fizikus, hálózatkutató látogat el Sepsiszentgyörgyre és tart előadást a Networks című művészeti projekt keretében. A Hálózatok a világhálótól a művészeti hálózatokig című nyilvános előadásra 17 órától kerül sor a Háromszék Táncstúdióban, amelyet a Networks című csoportos kiállítás megnyitója követ 19 órától a Magma Kortárs művészeti kiállítótérben. A hálózatkutatás úttörőjeként ismert csíkkarcfalvi származású Barabási Albert László a Skála független hálózatok felfedezésével szerzett nemzetközi hírnevet. Jelenleg a bostoni Northeastern Egyetem komplex hálózati kutatóközpontjának vezetője és a Harvard Egyetem orvosi karának oktatója. Sepsiszentgyörgyi nagyközönségnek szóló előadásában a komplex hálózati rendszerekről fog beszélni, de a skála független hálózatok és a művészet összefüggésére is kitér. Az előadás magyar nyelven fog zajlani. A Networks című kiállítás romániai, magyarországi és szlovéniai művészek hálózatokra épülő vizualizáló munkáiból válogat. Olyan műveket és projekteket mutat be, amelyek alapja valamilyen típusú hálózat vagy kapcsolati rendszer. A hálózat kapcsán többünknek nagy valószínűséggel az internet jut eszébe. És bár lesz olyan mű, amely a világhálót használja forrásként, az alkotások többsége másfajta hálózatokra épít. A kiállítást Barabási Albert László nyitja meg, kurátorai Kispál Ágnes Evelin, Barta József és Kispál Attila. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a Networks egy vándortárlat, melynek csupán egyik helyszíne Sepsiszentgyörgy, ahol június 5-e és augusztus 20-a között lesz látogatható. Második állomása Marosvásárhely, itt várhatóan 2017. november 9-én nyílik meg a kiállítás egy bővített változata. A szervezők mindenkit szeretettel várnak, tehát június 4-én Sepsiszentgyörgyön délután 5 órától a Háromszék Táncstúdióban Barabási Albert László előadására, illetve utána este 7 órától a Networks kiállítás megnyitójára a Magma Kortárs művészeti kiállítótérben. Ez az Ipse? Egyáltalán mi az, hogy Ipse? Egyszerű kérdés sokféle válasz lehetőséggel, sőt, magát a kérdést is kedvünk szerint csűrhetjük, csavarhatjuk. A lényeg azonban az lenne, hogy kielégítő választ találjunk erre a kérdésre. Ki vagyok én? Hajdu Farkas Zoltán a Csíkszeredából a németországi Heidelbergbe telepedett író újregénye, önéletrajzi ihletésű, de sokan magukra ismerhetnek soraiban. Hajdu Farkas Zoltán köteteit, esszéit, műfordításait, sőt filmeit minden bizonnyal ismeri a nagy érdemű. Elég talán, ha az erdélyi szászokról írt művei közül a Szászok egy árulás című kötetét említem, vagy a Ki ez az Ipse című kötetét megelőző, a Homályba maradás ösztöne, vagy a Békebeli 1913 című könyveit. A szerző igazi erdélyi, akinek minden írásában ott lélegzik az a tündérkert, amelynek ma már csak a romjai léteznek. Bár tudjuk, a romokon is nőhet virág, és a romokból is lehet építkezni. Ki ez az Ipse, kik vagyunk mi? Történetekből épülünk fel mindannyian. A saját történeteinkből, szüleink, őseink történeteiből. Azokból a szerepekből, amelyeket naponta eljátszunk. Az elrejtett fájdalmakból, titoknak gondolt dolgokból, szerelmekből, gyászból, gyermekszobánk porából, könyvekből, melyeknek sorai ott keringenek a fejünkben. Dallamfoszlányokból, illatokból, ízekből, sóhajokból, nevetésekből. A továbbiakban Hajdú Farkas Zoltán Ki ez az Ipse című kötetének első, a Csíkszeredai Kritérium galériában május elején megtartott bemutatójából hallanak részleteket, a szerzőbeszélgető társa Molnár Zsófia, a kötet szerkesztője, a bemutató hangulatát pedig Nagy Lóránt, klasszikus gitárművész játéka is áthatóbbá, mélyebbé tette.
Téli avar. December 1-en van öccse születésnapja. Az idén későre fog lehavazni. Csukott szemmel fekszik az idegen erdő téli avarjában. Kiterültünk az okker és kármin levelek között. Otthon ilyenkor már nehezen lehetne ehhez fogható gyermetegséget elkövetni. A tenyérnyi hóban széprendbe sorjázó ősz, róka és nyúlnyomokra nem lenne szívünk ráfeküdni. Itt nincsen még tél. Jobb kezével beletúrok az avarba. Még őriz némi meleget a vénasszonyok nyara száraz forróságából. Alább már hűvösebb van, ez már a gombák világa. Középső ujján árnyékos nyári erdők harmata. Tüskétől megkarcolt újbegyéről gombászó lányok elveszett pirosbabos fejkendője törli le a kiserkenő vérét. Bal kezemmel vigyázva kihúzom jobb tenyere alul az elveszett jószágot, és orromhoz szorítva mohon beszívom a régmúlt nyarak illatát. Az érzés kellemes, de kicsit borzongató. Csak ne gondolkodni, ne félni. Újra belemarkolok az avarba. Mozdulatlanul fekszik, lélegzete lelassul. Piros pettyes, fekete hátú bogarak másznak zsibbodoly ujjaira, hüvelyke dor oszlopán tapogatóznak, majd átmásznak jón oszlopot formázó mutatójára, hogy kisvártatva középső ujja korintoszi oszlopához dörgülözzenek kettessével, érzékien körbecsigázva az új perceket. Majd előttük araszoló társaikkal felújongva gyűrűs ujjára telepednek, ahol felforrósodott kitin hátacskáikat jeggyűrűjén hüttik le. Többször körbekarikáznak rajta. A végén egy pillanatra megpihennek kis ujja puha barázdáiban. Aztán előről kezdik a táncot, bújócskázva, kergetőzve, akár erdő mélyén játszadozó lányok. A babos kendő csuklómra tekeredik. Nincs kedve felkelni. A föld megrándul alatta. Kezemet összekulcsolom a mellén.
ezáltal is szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket. Én valóban Molnár Zsófia vagyok, a Ki ez az Ipse című könyv szerkesztője és a mai délutánunk a bemutató moderátora. Látták, hogy először más hangokon szólaltam meg. A lényeggel kezdtük, ugyanis úgy gondoltuk, szöveget olvasott föl Zoltán a műből, illetve Nagy Lórának köszönjük szépen. Roland Deans-től a Tangó a levegőben című számot hallhattuk így nyitánként és hangolóként. Hát Zoltánt bemutatnám, de tényleg csak néhány mondatban. Azt gondolom, hogy a közönség soraiban sokan ülnek, akik sokkal jobban ismerik, mint én régebb óta például. Hajdú Farkas Zoltán író, dokumentum, regényt is, szociográfiát is, interjúkötetet is jegyzett már. Filmez is, fordít, és a Bukarest könyvkiadó főszerkesztője is, Csíkszeredában született és jelenleg Heidelbergben él. A könyvről, hogyha mondjuk egy tételmondatot fogalmaznék meg, akkor ez így hangzana, hogy az identitás típusok közti eligazodásról, keresésről és önazonosság megtalálásáról szól. Amikor gondolkodtam, akkor egy Anthony de Mello egyperces jutott eszembe, ő egy indiai jezsuita volt, és keleti-nyugati hagyományokat ötvöző lelkiségi könyvek egypercesek írója. Tudom, hogy ez a fajta útkeresés sem általában Zoltántól, ezért engedjék meg, hogy egy egészen rövid történettel hangoljam én is rá magunkat a beszélgetésre. A kómában fekvő asszony haldoklott. Hirtelen az volt az érzése, hogy felvitték az égbe, s ott állt a bírói szék előtt. Ki vagy te? Kérdezte egy hang. A polgármester felesége válaszolta. Nem azt kérdeztem, hogy kinek a felesége vagy, hanem azt, hogy ki vagy. Négy gyermek anyja. Nem azt kérdeztem, hogy kinek az anyja vagy, hanem hogy ki vagy. Tanítónő vagyok. Nem a foglalkozásodat kérdeztem, hanem azt, hogy ki vagy. És ez így ment tovább, bármit is válaszolt, úgy tűnt, hogy nem a megfelelő választ adta arra a kérdésre, hogy ki is ő. Keresztény vagyok. Nem a vallásodat kérdeztem, hanem azt, hogy ki vagy te. Végül is megbukott a vizsgán, mert visszaküldték a földre. Amikor meggyógyult betegségéből, elhatározta, hogy utána jár, ki is ő, és ez nagyon megváltoztatta az életét. Talán hasonlók derülnek ki.
Hát igen, nagyon érdekes, hogy én életem nagy részében tulajdonképpen nem gondolkoztam azon, hogy ki vagyok én. Ilyen csináló típus vagyok, tehát kétségek nem gyötörtek, tudtam, hogy van egy utam, meg szerettem volna a céljaimat valósítani. Édesapám halála volt az a pillanat, amikor valami megfordult benne, és azzal áltatta magam, hogy te úgysem is sajnálod, hanem saját magadot. És ez az én sajnálata számomra valahol akkor nagyon visszataszítónak tűnt, és elhatároztam, hogy hát felteszem magamba ezeket a kérdéseket, amiket lehet, hogy ha hamarabb teszek fel magamba, akkor másképp alakul az életem, de úgy látszik, hogy a Jóisten azt akart, hogy most ez legyen az a pillanat, amikor visszatérve a földre megpróbálom másképp, és hát nyilván sokkal szemlélődőbben megélni az életet.
Akkor fölteszem ezt a kérdést én is, hogy ki ez az Ipse, néhány támpontot is nyújtva. A könyvben számtalan válasz lehetőség születik. Ipse megjelenik unokaként, megjelenik szász és magyar szülők gyerekeként, megjelenik íróként és olvasóként, megjelenik tanárként vagy táncházasként, édesapaként vagy a Dedalus the Crazy Diamond rockzenekar gitárosaként ne talán. Mi köze például Ipsének a Homályban maradás ösztöne című mű egyik mellékszereplőjéhez, vagy ahhoz, aki a Békebeli 1913 lapjain néha egy-egy megjegyzést tesz?
Nekem nagy szerencsém van, illetve igen, a magyar nyelvnek ezzel a nagyon érdekes kérdésével, hogy ki ez az Ipse. Arra teszik fel ezt a kérdést, hogy ki ez a gyanús alak, ki ez a pasas, ki ez a pacák. Nem tudjuk pontosan, és nem túl pozitív értelemben értjük ezt a szót. Viszont, hogyha utána nézzük, hogy mi a szónak az eredete, az ugye a latin Ipse, ami azt jelenti, hogy én magam. Tehát azt hiszem, hogy úgy is lehetne fordítani a kérdést, hogy ki vagyok én magam. És hát erre nagyon nehéz választ adni. Az emberek mozaikokból tevődik vissza az élete, és nyilvánvaló, hogy szerepeket játszik, mindenféle szerepet, azt szerint, hogy nyilván mindenki tetszeni akar. Kinézi magának azokat a szerepeket, amiben ő is jól érzi magát, és a többiek is úgy érzik, hogy hát a lényeg az, hogy valahol ennek mindig hihetőnek kell lenni. Akkor azt kell mondanom, hogy én mind szerepekből állok. Valójában én ki vagyok, azt nem tudom megválaszolni.
Hajdú Farkas Zoltán Ki ez az Ipse című kötetének bemutatójából hallanak részleteket, beszélgető társa Molnár Zsófia, filológus, a kötet szerkesztője.
Hogy működött az öntudatlanság tudata az írás folyamatában, ezt kérdezni meg, a kódában azt írod, hogy énünk középpontjában van egy apró kulcsra zárt helyiség, ahová rajtunk kívül senkinek sincs a belépése, magunk sem értjük miért és hogyan, de mindig innen pattannak ki legeredetibb gondolataink, az is, hogy neki fogjunk megírni ezt a történetet, noha jó előre tudtuk, a vállalkozás alapjában véve képtelenség, hisz szükségszerűen kezdetétől a végéig fikciók fogják átszőni a textust, hitelességét alásó hézagok és apóriák, az anekdotákra alapozó olvasmányosság ívét megtörő gondolatfutamok, egy szóval az öntudatlanság tudata.
Talán azzal kell kezdenem, hogy miért írok. Nem tudom, hogy tudja, hogy mindenki, nem ebből élek, nem pénzért írok, programozó vagyok, abból tartom elhépes családomat. Az írás számomra mindig egy szabadságot jelentett. Ez az öntudatosság, ez akkor jelenik meg, amikor este leülök az íróasztalom mellé, és akkor egy ilyen furcsa tudati állapotba kerülök, mert úgy érzem, hogy egy folyamnak a partján ülök, a folyókat nagyon szeretem ellentétben a tengerrel, és akkor várok egy hangra, ami beszólít engem a habok közé. Írás közben úgy érzem, hogy egy ilyen csodálatos sodrás tulajdonképpen, nem is kell ússzak, sodródom, és egy adott pillanatban, aztán ezt nem tudom sose kiszámítani, megfogja valami a csuklómat, vagy a combomat. És arra figyelmeztetés, hogy most én gyorsan ki kell menni, gyorsan ki kell úszni, és a partra kiérve aztán lihegek, és másnap reggel elolvasom, hogy már nem is volt olyan rossz, amit írtam. Tehát az írás a számomra tényleg az életem fontos része, és hát nyilvánul szeretni, hogyha más is szeretni, amit írok, és nem is másodlagos ez, de ez valahogy ez a kettő összefonódik, ez a két dolog. Nagyon-nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ilyen öccsel ajándékozott meg, aki könyvkiadó is, úgyhogy ezért nem kell házaljak különböző kiadóknál, hogy ezek a dolgok megjelenhessenek.
Ez más történet, egyszer majd megírom, ezt mondtad egy Demeter Zsuzsának adott interjúban, azt hiszem 2015-ben, a Békebeli 1913 megjelenése után. A Németországba való költözésed körülményeiről megírtad. Elmondanád nekünk az emigrációról, hogyha szólnál?
Én most már több ideig éltem Heidelbergben, mint szülőhazámban, mert 57 éves vagyok, és 30 éve, az idén 30 éve mentem el. Mindenki felteszi a kérdést egy emigránsnak, hogy miért mentél el, és én úgy gondolom, más emigránsok életét is ismerve, hogy az emigráns az mindig kitalál magának egy plauzibilis választ. És ez a válasz is mindig egy szerep. Tehát nagyjából azt válaszolja, hogy a másik nagyjából mit szeretne hallani, hogy politikai okok, gazdasági okok, stb. Egyszerűen csak a vérem hajtott, tehát százféle magyarázatra van erre. Én megmondom őszintén, hogy hiszek a sorsszerűségbe, és hiszek abban, hogy semmi se történik Isten akarata nélkül, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy miért mentem el, ha így kérdezett. Az viszont biztos, hogy az emigráns létnek a nyomora, az csak akkor tapasztalod meg, amikor benne vagy. Tehát kívülről ez nem látszik, kívülről az a magány, az az elhagyatottság, az a kétségbeesés, és az a honvágy, az nem látszik. És nyilvánvaló, azt szeretné az ember, hogyha mikor innen elment, akkor mindenki így megmered, és mikor hazajön, akkor megint újra a világ működik, de hát nélküle is működik a világ, és hogyha feladtad a sors közösséget az itthoniakkal, akkor nyilvánvaló idegennél válsz, és itt is. Ott pedig sohasem leszel odavalósít. Én azt hiszem, hogy az úton érzem a legjobban magam, mert most, amíg jöttem Stuttgartból repülővel, repesett az időm, hogy hazaérjek, most pedig alig várom, hogy menjek a fiaim és a feleségemhez vissza. Tehát valószínű, az úton van a hazája az ilyen embernek, és senkinek se tanácsolom, hogy itt hagyja ezt a világot, mert visszajönni van ellenpélda, nagyon nehéz.
Lehet érdekes mindaz más számára, amit egy Ibse magáról számvetésként leír.
A hasonló élethelyzetek. Talán jó, hogyha az ember elmegy, mert akkor rájön arra, hogy hát nem ez a világ közepe egyrészt, másrészt pedig az, hogy máshol is ugyanazokkal a problémákkal küzdenek az emberek, és ez itt a független az anyagiaktól. Úgy gondolom, hogy hát minden édesapa örül az első szülött fiának, vagy minden idősödő ember, mikor felfedezi, hogy az édesanyja nem volt elég sokat vele, akkor elkeseredik. Olyan élethelyzeteket szerette volna leírni ebbe, amelyekben más is talán magára ismer. Valahol gondolom, én el tudtam vonatkoztatni attól a történelmi földrajzi milliótól, amit csak mi ismerünk. Tehát kicsit úgy is írodott ez a dolog, mintha német barátaimnak írnám, hogy ne kelljen állandóan magyarázkodni, hogy akkor tudod a Hargit, hát akkor a Hargit az a hegy, ott nem tudom mi, vagy Trianon, vagy aztán arról ne is beszéljünk.
Létezik egy titkos recept. Azaz, mit kell tennünk, hogyha nehéz elmagyaráznunk egy idegennek, honnan származunk, mi a nemzetiségünk. Azaz, nemzetségem címere játék indul, alá Hajdu Farkas Zoltán.
Hát ugye 30 éve egyfolytában nekem szegezik a kérdést, hogy ki vagyok én, honnan jövök én. És akkor az elején ugye mondtam, hogy hát magyar vagyok, jó, magyar, ez még 30 éve nagyon jól hangzott Németországban, ma már kevésbé, de mondom, hogy Romániában, akkor látod azt a rettentő arc kifejezést, hát most akkor magyar, Romániában, hát ez hogy van? És akkor ugye az elején szépen elmondtam, hogy Tiarnons, hogy magyar király, hogy Mátyás, és láttam, hogy az illetőt egyáltalán nem érdekli ez az egész dolog. Tehát ezek a történelmi órák, ezek csak nekem voltak fontosak. Aztán egy idő után, jó 20 évnek el kellett telni, rájöttem, hogy van egy nagyon jó megoldás. Mindig, hogyha valaki ilyen nekemszegzi ezt a kérdést, erről kell tudni, hogy Márai azt írja, hogy egy adott iskolázottság felett nem érdeklődünk a másiknak az eredetéről, mert ő arról nem tehet, ugye. És akkor azt mondom, de ezt most komolyan mondom, azt kérdem, hogy hát találja ki. Általában rám kell nézni töröknek, orosznak, hát főleg onnan, arabig nem voltam, bulgárnak, jó esetben osztráknak, és akkor én ránézek, és azt mondom, hogy eltalálta. Ő is tök boldog, hát milyen jó emberismerete van. Én pedig nem kell veszélyek ezzel a trianoni sztorival, ami valószínűleg csak engem érdekel, hogy biztos, hogy nem.
A Bukárt kiadónál idén megjelent Ki ez az Ipse című Hajdu Farkas Zoltán kötet illusztrátora, pontosabban grafikai koncepciójának kidolgozója, Szujovszki Sarolta. Hogyan hangolódott egymásra író és grafikus? Erről is kérdezte Molnár Zsófia, a szerzőt.
A könyvben több hangszer is föltűnik, nem beszélve ugye az említett gitárosi státusoddal. A harmonikát hallhatunk mondjuk a Harmonikát Célésztis című fejezetben. A zongora ugyebár szintén föltűnik. Látunk példát arra is, hogy zenei tételek szerint rendezett mondjuk egy irodalmi művedet, az árulást. Tehát a zenéhez igenis viszonyulsz. Ezért az illusztrációkra kérdeznék, ha láthatjuk, hogy egy nagyon szép kivitelű könyvről van ismét szó. Az illusztrációk pedig főként gyermekkor ide nem csak fotók művészi kidolgozásából, továbbrajzolásából születtek. Milyen ez a médium? Otthon érzed-e magad benne? Jelente további kitárulkozást, hogy egyfajta arca is lesz Ipsének?
Igen, itt nagyon tudatos volt az a koncepció, amit Szujovszki Saroltával közösen kidolgoztunk. Saroltának tudni kell, hogy ő magyarországi származású, de Szántán élében él, az Észak-Olaszországban van, és hát egy nagyon-nagyon komoly könyvgrafikusi háttérrel rendelkezik. És én azt mondtam, hogy akkor csináljuk azt, mert ez az Ipse, ugye nem tudjuk, hogy ki ez tulajdonképpen, hogy akkor én rendelkezésre bocsájtom az én portréimat, de nem úgy, hogy fényképekkel jelenjenek meg, hanem legyenek elidegenítve. Tehát se túl szép, se túl csúf, nem vagyok tök átlagos, tehát ez pont jó arra, hogy sok mindenki ráismerjen magára tulajdonképpen. És hát számomra, és hát nyilván öcsém számára is, a szép könyv az nagyon fontos, tehát mi mindig nagyon vigyázunk arra, hogy a könyvgrafikusok azok tényleg profi módon járuljanak hozzá egy könyvnek a szépségéhez. Így Sarolta is, és hát még sorolhatnak egy pár grafikus. De számomra az nagyon fontos, hogy a kép jelen legyen. Tudjuk azt, hogy a Gutenberg galaxis után, tehát a szöveg világa után elérkeztünk megint a képek világába. Ezt úgy is mondhatnánk, volt egy nagyon jó pofa ilyen grafika, hogy vannak ugye ezek a modern kis ilyen mosolygós képi, hogy hívják ezeket?
A
smiley-k, igen. És hát ma már ezzel kommunikálunk, ugye, és hát felé volt téve egy ilyen hieroglifa írás, kettő egymás alatt, és hogy hosszú utat tettünk meg, amíg visszatértünk. Tehát a lényeg az, hogy a képi világ az nyilván előalkodott a kommunikáción, és akkor azt mondom, hogy ha nem is vagyok festő, de legalább próbáljam ezt a két dolgot kombinálni, és a zene, azt kell mondom, hogy nagyon szerencsés helyre születtem, mert a szüleim gyerekkorom óta lehetőséget adtak arra, hogy úgy zeneileg, mint képzőművészetileg képezzem magam. Nagy könyvtárunk is volt, és akkor ugye ez természetes volt az, hogy hát én ebbe születek bele. Úgy gondolom azt, hogy ha Pál apostol azt mondja, hogy a testünk a lelkünknek a temploma, akkor azt mondjuk, hogy a kultúra az tulajdonképpen az agyunknak a temploma. Tehát valahol oda járunk mi, azaz a szakrális hely, ha úgy akarod, ahol tulajdonképpen meg tudunk mindig újulni.
Szerkesztőként és könyvolvasóként úgy gondolom, hogy a Szujoszki Sarolta illusztrációi igenis segítenek, mélyítik az értelem rétegeket, tehát határozottan hozzáadnak az értelmezésekhez újabb dimenziókat, tehát nagyon szépen kísérik a szöveget. És hogyha itt vagyunk a hát több síkúságnál, vagy a médiumok keveredésénél, ugye szerzel, szerkesztesz, fordítasz, filmezel, egy irányba vezetnek ezek a különböző tevékenységek, vagy inkább több lehetőséget jelentenek, több utat járhatsz be ennek a révén?
De én azt hiszem, hogy azért, mert megvan ez az anyagi függetlenségem, hogy nem azt kell csinálnom, amiért pénzt adnak, ezért mindig az ötlettől függ. Tehát van úgy, hogy azt filmbe szeretném kifejezni, vagy azt szövegbe szeretném kifejezni. Ezt megengedhetem magamnak, ezt a luxust, hogy mindig megkeresem azt a kifejezési formát, vagy illetve hát azt a keretet, amiben azt úgy érzem, hogy a legjobban ki tudom bontani.
Tehát akkor ez egy luxus, vagy így is fogalmazhatunk, hogy a tartalom hozza tulajdonképpen
persze,
az illető médiumot. Kérdezz tőlem a
szeretnél. Előre kell bocsájtanom, hogy Zsófi már az előző könyvemet is szerkesztette, a Békebelit.
Az átdolgozott változat.
Igen, és akkor én rádöbbeltem arra, hogy hát ő lesz az én szerkesztőm. Egy szerző számára nagyon fontos a jó szerkesztő. Tehát az a szerkesztő, aki szinte másodikként valahol ott van a háta mögött az embernek, de nyilvánvalóan a szerkesztő az nem kritikus. Tehát remélem, hogy te is mindig drukkolsz, hogy jó legyen a szöveg, és nem az mondod, hogy ne. De ez megvolt benned, és megvolt az, hogy láttam mindig a kommentáriadat, hogy tovább gondolkozol, vagy tovább gondolsz dolgokat, és ezért megkérdezem tőled, hogy a szövegem szerkesztés alatt mi volt, ami a legjobban eldühített, nem szerettél, vagy idegesített, vagy ilyesmi.
Azt gondolom, hogy szerkeszteni nagy lehetőség. Tehát így, ahogy mondod, valóban tovább lehet gondolni, ez egy kreatív folyamat már, egy szöveggel való kreatív munka. Kapható is voltál, igenis nem egy és nem két változtatásra, tehát ez ilyen szempontból is nagyon izgalmas volt. Ugyanakkor a balhét a szerző viszi el, tehát hogy a szerkesztő neve csak egy szolid csinos helyen valahol ott szerepel, de nyilván tehát, hogy ugye van egy alap, amivel akár garázdálkodhat is a szerző egy kicsit az ötletei megosztásában. Azt hiszem, hogy a legtöbbet például a források megjelölésével pingpongoztunk. Ha végére lapozunk a könyvnek, akkor látható, hogy van egy irodalomjegyzék is, hogy nagyon sok szerző neve említődik, mint akik megihlették Zoltánt a szöveg megírásában, és valószínű, hogy ez csak az, akit felszínre tudtál hozni, tehát a tudatos rétege vagy része.
Kell tudni Zsófiról, hogy doktorális filológus. Tehát alapvetően egyfolytában ugye az volt, hogy akkor ez most kitől van, ez most honnan van, adjuk meg zárójelben, lent, fent. Én azt mondom olvasóember létemre, hogy az olvasmányom belém épülnek, és az énemnek egy része lesz a jó olvasmány. És akkor nyilvánvaló, hogyha úgy érzem, hogy valaki ezt előttem már sokkal jobban elmondta, vagy sokkal frappánsabban, akkor egyszerűen rááll a kezem, hogy hát akkor azt hozzam be. Szegény Eszterházinak, Isten nyugtassa, volt ebből elég sok baja, de hát én azt mondom, hogy amit a kódában is megfogalmaztam, az én nemzedékemet én romkert nemzedéknek nevezem, ez az 50-es évek végén, 60-as évek elején születő nemzedék, mert ugye a szüleink, a nagyszüleink azok még éltek a kicsi magyar világba például, tehát a polgári világba, ők még tudták azt, hogy milyen egy értékes élet, ezért jöttek a kommunisták, és mindent leradíroztak, vagy megpróbáltak mindent leradírozni, úgyhogy a múlt, ez a polgári múlt, ez már csak romokban volt meg, csak emlékezésekből, különböző foszlányokból, régi tárgyakból, régi könyvekből, félig összetépett könyvekből, stb. Tudjuk, hogy a szovjet katonák hogy szerettek olvasni. Ezért aztán azt mondom, hogy igen, ezekből a romokból építkezem én, és hát ezek a romok többek között olvasmányélményeim is. És ezekből megpróbálok felépíteni egy olyan világot, aminek már nincs olyan szerves, nem tud úgy szervesülni az elmúlt világhoz, de hát valahol meg kell élnem. Tehát én is valahol reménységet látni szeretném.
Ez volt tulajdonképpen egy hosszabb folyamat, amíg sikerült kialakítanunk a mindkettőnk számára kielégítő módozatát az irodalom jegyzék megszerkesztésének mondjuk.
Ki ez az Ipse című kötetéből a szerző Hajdu Farkas Zoltán, illetve a könyv szerkesztője Molnár Zsófia olvas fel.
A kislány nehezen csendesedett el, imádkozás után egy darabig haszontalan mackóját dorgálta, mert nem ette meg a margarinos kenyeret, aztán álomba ringatta Dódit, Sünit és kedvencét, Békát. Ipse az ágy mellett térdelt, visszafojtott lélegzettel. Mikor a kislány örökké valóságnak tűnő várakozás után egyenletesen kezdett lélegzeni, vigyázva, meg ne recsenjen a parketta, kiegyenesedett. Papucsát kezébe vette, és lábujjhegyen megindult a két lépésnyire lévő ajtó felé. A kislány erre hangosan felvisított, majd könnyeit nyelve suttogta. Tata, ha te most elhagysz, nem marad rajtam kívül senki élő a szobában. Anyja idegesen fel alá járkált a konyhába, kislány anyja. Egyik cigarettát a másikról meggyújtva, néha átkiabált Ipsének. Úgy kell neked, te gyáva, apádék felkapatták a gyereket. Hagyjátok már abba a cirkuszt. Ipse visszadőlt az ágy mellé, kezét a kislány felé nyújtotta, aki mohón utána kapott a sötétben. Kisvártatva a konyha is elnémult.
Advent második vasárnapjának hajnalán kialvatlanul kászálottunk le a fűtetlen vonatról. Férjem egész éjjel magához ölelt, fekete, ózsdi téli kabátjával takargatott, amelyet állítólag nagyapjától örökölt. Igazi, békebeli lódenszövetből készült, és az apja is ebben járta ki az egyetemet. Rövidre nyírt, biztonságos férfi szagot őrző báránybőr bérésébe fúrtam az arcom, kezét a hasamra húztam, és megkértem, hogy magyarul ringasson álomba minket. Leendő apósom várt az állomáson, mosolyogva szótlanul megölelt, és maga mellé ültetett az anyós ülésre. A gyerekszobában vetettem nektek ágyat, üdvözölt anyósom németül, és cinkosan rám kacsintott. A vasárnapi ebédre nagybácsik és nagynénik is hivatalosak voltak. Legalább 15-en ültük körül a nagy, régi damaszttal és hagymamintás porcelánokkal, ezüst evőeszközökkel, kristálypuharakkal megterített asztalt. Mindenki kedvesen mosolygott felém, ezt legalább megértettem, pedig a beszélgetés is érdekelt volna. De a férjemnek, mióta megérkeztünk szülőházába, egyre kevesebb ideje volt rám. Úgy tűnt, mindenki jókedvű kérdésekkel ostromolta, amelyeket ő nem győzött látható udvariassággal és türelemmel megválaszolni. Szótlanul ültem ebben a barátságos képet mutató, kicsi, idegen világban. A húsleves előtt a férfiak szilvapálinkával kocintottak, majd egy fehér kötényes, falusi kinézetű lány fehér konyharuhával letakart pirítós kenyeres kosarat tett az asztalra, és ezüst tálcán gőzölgő marha lábszár csontokat, amelyekből apósom saját kezűleg verte ki a velőt. A csontot jobb markába fogva, bal tenyerével jobb alkarját addig ütögette, amíg a zsírosan fénylő szürke massza kipottyant a pirítós kenyérre, majd szétosztotta a kenyérszeleteket a nyelvével hallhatóan csettingető asztaltársaság tagjai között. Felfordult gyomorral behúnytam a szemem, hogy nyomban magam előtt lássam az egyetemi menza kövér szakácsnőit, ahogy ebéd után mohón körülülik az asztalt, és beszakadt körmű lábujjaikkal, visszeres vádlyukat vakargatva, velős csontos kenyeret lakmároznak. Kétségbe esve, a tányért elintoló férjemre néztem, de ő csak mosolyogva intett, hogy kóstold meg, nagyon finom, mire anyósom németül halkan megjegyezte, hogy nem kell megedd, én is utálom. Majd a társaság felé fordulva mondott valamit magyarul, amitől a többiek cinkosan összekacsintva bólogatni kezdtek, az egyik zsíros szájú nagybácsi meg rám bólintva megsimogatta a pocakját. A húsleves után rántott hús következett szalmakrumplival és uborka salátával, aztán töltött káposzta. Nagyjából otthonos ízek. De maga az esemény, ez a lakmározás nagyon idegen. Férjem úgy tűnt, megfeledkezett rólam, feloldódott a számára otthonos világban. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez akkor zavart. Nem zavart, mert úgy éreztem, biztonságban vagyok, ezek között a rám mosolygó, poharát felém emelve önfeledten zabáló magyarok között. Ebéd közben történt, talán a töltött káposzta előtt, hogy apósom felállt az asztaltól, és teli poharát felém emelve, tört románsággal letegezett, és jövendőbeli menyének nevezett, majd viccesen megjegyezte, ő sajnos már túl öreg, hogy megtanuljon németül, románul meg nem hajlandó fia feleségével társalogni. Reméli, hogy minél hamarabb megtanulok magyarul. Történeteknél lévén és maradván megkérdezném, hogy jut-e esetleg olyan epizód eszedbe, amelyik mondjuk megnevettett, vidámabb, amelyiket így a közönséggel megkérdeztetnek.
Nyilván, hogy tudnod kell, hogy édesanyánk brassói szász, és hát három nyelven nőttünk fel azért, mert ott, ahol lakunk, amelletti ház, egy nagy bérház volt, és az 50-es évek végén, 60-as évek elején vagy a milicisták, vagy a tűzoltók laktak ott, tehát román gyerekekkel is játszottunk. És hát ez a három nyelvbe való felnővés, ez nagyon érdekes volt, de nyilvánvaló, hogy mindig annak a nyelvnek a realitása a fontos, amelyikben éppen élsz. Mert a másik kettő valahol már nem ugyanarról szól, mert nem a mindennapi életedről szól. Amikor megérkeztünk Nürnbergbe, ott volt egy ilyen láger, úgyhogy ez a láger szó, ez a németben csak annyit jelent, hogy tábor. Nálunk a láger valami más, de ezt nem így kell elképzelni, ez egy ilyen luxus láger volt, ahol teljes ellátást kaptunk, nagyon hamar elintéződött az állampolgárság édesanyám német származása révén. De hát ott voltunk még a lágerbe, és mondom, kaptunk reggelit, ebédet, vacsorát. A lányom az 6 éves volt, és hát reggelire különböző felvágottak, finom. És ő mindig kereste a parizert. Mert ugye az csak azt ismerte itthonról, a parizert. Hát hol volt tehát a parizert? Hát mondom, jó van, kislányom, kaptunk zsebpénzt is, kimentünk, Nürnberg központjában van egy 600 éves mészárszék, tehát egy ilyen, bemegyünk oda, és hát mondom németül, hogy kérnék szépen egy fél kiló parizert. Ein halbes kiló parizert. Így. Ránéz a csaj, ilyen jó csimmék fog meg bajon menyecske. Mit kérik én? Ein halbes kiló parizert, egy fél kiló parizert. Hát nem tudja, szegény teljesen meg van ijedve, ránéz a 6 éves lányomra, kihívja, hogy hívják ott a főnököt, és kérdezi, mit kérek? Hát mit? Hát parizert? Hát mi az a parizert? Hát ott van, uram, ott van, mutatok a parizerre. Jaj, hát Lionel, ezt úgy hívják, hogy Lionel, mert azt kérek én. Jó, hát elég dühösen, ugye megvettük a fél kiló parizert. Ahhoz, hogy fél évre rá megtudjam, hogy a parizer az németben az óvszernek. Használjuk. Úgyhogy én a 6 éves kislányom egy fél kiló ószert kértem. Úgyhogy hogy történtek ilyen dolgok. Nyilván kell figyelni ezekre a nyelvi finomságokat.
Kérdezném meg, hogy kik tulajdonképpen a forrásaid életben és irodalomban, tehát mesterek, mentorok, szövegképek, ugye egy másik több alfejezeten áthúzódó történetet jelentenek a reggeli fürdőzések, különböző illatú olajak és fürdősok társaságában, és különböző régen meghalt, vagy még mindig élő szerzők társaságában.
Olvasó ember lévén imádok reggel fél órát, órát fürödni, közben olvasni. Tehát ez is megint gusztus kérdése, van, aki egyáltalán nem szeret fürödni, csak zuhanyozni. Azt kell tudni, hogy van egy furcsa szereplője ennek a regénynek, amiben te is beleakadtál, a Yoda. És amikor én írom Yoda, csak annyit írok, hogy Yoda, és írok róla, ugye, ráadásul ível, amire te egy érdekes megjegyzést tettél.
Szívesen közbeszakítalak akkor, és elmesélem, hogy amikor Yoda mester föltűnt, akkor nagyon csodálkoztam, hogy miért nem Y-nal írja Zoltán, miközben a csillagok háborújának az Ipse történetéhez. Tehát ez egy másik meccs volt, azt hiszem, ami megértettük tulajdonképpen, hogy itt talán másról van szó, minden esetre sok érdekes irányba tárgult.
És hát Yoda, ugye Yoda az én életemben fiatalkorom meg nem létezett, tehát számomra ez a Yoda mester, akit ti úgy imádtatok, és nem tudom, és olyan okos volt, és ügyes, és jól is tudott harcolni, hogy akkor azt mondtam, hát jó lenne egy ilyen Yoda mester nekem ebbe a regénybe, és hát azt kell tudni róla, hogy tulajdonképpen márairól mintáztam, tehát nagyon jó, sok Yoda szöveg, márai szöveg tulajdonképpen. Aztán volt nekünk Kolozsváron egy Schuller Rudolf nevű tanárunk, úgymond, tehát az egy ilyen mentorunk volt, el kell olvasni a könyvbe, hogy mit írok Yoda mesterről, hát a Schuller Rudi is tulajdonképpen, Schuller Rudolf is, aki megjelenik Kányádi Sándor Halottak napja Bécsbe című versbe is, tehát már neki is mestere volt. Sokszor olyan íróktól találtam nagyon érdekes dolgok, gondolatokat, akik nem is annyira közszájon forognak. Én mindenkinek ajánlom, hogy tanuljon meg németül, mert a németek azok mindent lefordítanak. A németeknek van egy ilyen rettető kisebbségi érzésük az angolokkal és a franciákkal szemben, és ezért mindent lefordítanak. Tehát aki tud németül olvasni, az az egész világirodalmat azonnal végig tudja olvasni, tehát frissebb is. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon sok német forrást is megadok, mert három nyelven olvasok, arra nagyon vigyázok, hogy mindig egy román könyv is legyen a kézügyemben, hogy ezt a három nyelvet valamilyen szempontból azért csak élően tartsam.
Akkor szeretném megkérni Nagy Lórándot, hogy játszom még egyet nekünk. Thank you. Ennél nagyobb örömet, mint hogy azt tudjuk itt mondani, hogy a beszélgetésünk
igen.
kapcsolódásra így lett a Nagy Lórándot, keveset tudhatnánk a magunkénak. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a közreműködést, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat emelt a mai délutánunk.
Itt most meg kell még valamit jegyezzek, mondjuk el három hölgynek a nevét. Az egyik Molnár Zsófia, aki a szerkesztő. A másik Hajdu Krisztina, aki a könyvnek a tördelője, és a harmadik pedig Szatmári Cecília, akinek a könyvnek a kiváló korrektora. Három hölgy nélkül nem lenne ez a könyv amilyen, és nem utolsó sorban egy úrnak a nevét is említsük meg, Hajdváronnak, akinek az egész anyagi háttér is köszönhető. Mind a négynek nagyon-nagyon-nagyon szeretettek. Köszönöm ezt a lehetőséget.
Hajdu Farkas Zoltán Ki ez az Ipse című kötetének csíkszeredai bemutatóján készült hangfelvételt hallották az elmúlt közel egy órában. A szerző beszélgető társa Molnár Zsófia a kötet szerkesztője volt, közreműködött Nagy Lóránd gitárművész. A műsorban zenei aláfestésként Antonio Pinto Szerelem kolera idején című Gabriel García Márquez azonos című regényéből ihletődött zeneműből hallottak részleteket. A Ki ez az Ipse című könyv a Bukárt kiadónál jelent meg idén, és a csíkszeredai nemzetközi könyvvásár keretében mutatták be május elején. Önök az Espresszót hallották, emlékeztetném önöket egy eseményre, melyről a műsor elején bővebben szóltam. Június 4-én pünköstkor Sepsiszentgyörgyön tart előadást Barabási Albert László világhírű fizikus, hálózatkutató, a bostoni Northeastern Egyetem komplex hálózati kutatóközpontjának vezetője és a Harvard Egyetem orvosi karának oktatója. Az előadást a Networks című csoportos kiállítás megnyitója követi a Magma Kortárs művészeti kiállítótérben, melyet szintén a fizikus nyit meg. A kiállítás kurátorai Kispál Ágnes Evelin, Barta József és Kispál Attila. Ha tehetik, vegyenek részt ezen. Márton Evelin mára búcsúzik önöktől, műsorainkat meghallgathatják a www.bukarestiradio.ro honlapon, illetve követhetnek minket a Facebookon is. Viszont hallásra!